Na hát üdvözlök mindenkit. Remélem nem baj, hogyha tegeződöm, mert úgy sokkal egyszerűbb lesz, meg személyesebb. Szóljatok, ha túl halk, túl lassú, túl gyors. Oké, köszönöm. Hát én Íjas Flóra vagyok, és a Műszaki Egyetem környezetgazdaságtan tanszékén vagyok doktori képzésben. És közgazdász diplomám van, de valahogy sosem igazán elégített ki a neoklasszikus, meg a Keynes Jánosféle gazdasági elmélet, és a fenntartható fejlődés gondolata az nagyon megfogott. És aztán végül így ilyen elég rögös utakon jutottam el aztán az integrál ökológiához, mert hogy közben a pszichológia is nagyon elkezdett érdekelni, hallottam a Bencének egy előadását, és akkor így jutottam el a Wilberhez, és így jutottam el az integrál ökológiához, amivel most már, hát mondjuk egy éve foglalkozom, tehát ez nem olyan régóta, de elég intenzíven. Úgyhogy most a kutatási témám is valami olyasmi, hogy a fenntartható fogyasztás integrál gazdaságtana. Ez egy kicsit most tehát ez már egy kicsit így egy részterületébe megy mondjuk az integrál ökológiának, de most ma nektek úgy általánosságba próbálok róla majd egy, remélem, hogy érthető képet adni. Amivel kezdeném, vagy felszeretném vezetni ezt a témát, az egy nagyon aktuális dolog most, amitől nem tudtam elvonatkoztatni, ami az elmúlt napokban, vagy hetekben történik itt hazánkban, meg a környező országokban. Úgyhogy most azon keresztül próbálom nektek felvezetni, hogy mit adhat az integrál elmélet, meg az integrál ökológia. Mutatok négy képet. Ezen a képen Mosonyi Emil professzor látható, aki a vízlépcső atya volt, már meghalt. Ő egy nem csak rendkívül intelligens, de egy nagyon nagy lelkű ember is volt, ahogy hallani. Ugye nincsen környezetbarát vízlépcső, mondja Vida Gábor, de azt gondolom, hogy azért vannak alternatívák, meg vannak utak, módok, ahogyan ezt is az emberiség, a világ, a rendszer szolgálatába lehet állítani. De a lényeg, amiért ezt a fotót mutatom, az, hogy itt vannak ilyen kultikus személyek, akik szellemi lények, és akik a lelki világukkal, a tudásukkal járulnak hozzá, vagy dolgoznak ellene az emberiség előrehaladásának. Ezt kidöntse el magának. Ezen a képen a Bős-Nagymarosi vízlépcső ügyében folyó tárgyalások láthatók. Itt a szlovák és a magyar fél, vagy lehet, akkor még a csehszlovák és a magyar fél tárgyal. Ugye nagyon fontos, hogy amikor egy ilyen dolog vagy kérdésről gondolkozunk, akkor lássuk azt, hogy itt komoly érdek, különbözőségek és értékbeli különbségek vannak. Két kultúra találkozik, akkoriban ráadásul a demokrácia meg a kommunizmus ellentéte is kiéleződött, tehát hogy van itt egy ilyen kulturális háttér is, ami ezeknek a szellemi lényeknek a közös találkozásából adódik. Ezen a képen egy munkás ember látszik, ahogy építi a gátat, tehát itt egy beavatkozás történik a környezetbe, a rendszerbe, ami a szellemi lények cselekedetén, tehát a fizikai világba való megnyilvánuláson keresztül történik, és átalakítja a rendszert. És akkor ez egy pár nappal ezelőtti kép Felső Zsolcáról. Ezzel pedig azt szeretném megmutatni, hogy nem csak mi alakítjuk a rendszert, hanem ugye benne vagyunk egy rendszerben, aminek vannak folyamatai, és van, amire tudunk hatással lenni, van, amire nem, vagy most nem. De a lényeg az, hogy mindez az egyéni belső, az egyéni külső és a közös belső világ az egy rendszerbe foglalódik össze. De erről már biztos tanultatok itt, meg olvastatok róla, meg egyébként is érzitek. Tehát nem csak arról van szó, hogy jött egy nagy víz, ami elmosott házakat, hanem itt nagyon-nagyon sok összetevője van a dolognak, az, hogy a megelőzéssel kapcsolatban mik történtek, és a továbbiakban hogyan megyünk tovább, az nagyon nagyba függ ezektől a különböző világoktól, úgymond, amik találkoznak. Na és akkor hogy jön ez az integrál ökológiához? Ugye az integrál ökológia is a Wilberi kvadráns modellre épít, vagy abból indul ki, amit most egy ilyen nagyon leegyszerűsített ábrán mutatok be, de ezt is biztos ismeritek, csak azért az ismétlés kedvéért. Tehát ezt az ábrát mutattam egyébként a klímacsúcson, mert 8 percem volt arra, hogy így összefoglaljam ezt az egészet. Ugye ott valami nagyon leegyszerűsített dolgot kellett. Tehát egyrészt, ugye szó van az egyéni belső világról, a lélekről, az érzelmekről, és nagyon fontos ugye a kognitív, logikai olyan képességekről, készségekről, amik hozzátesznek akár a tudományhoz is, és a kreativitás is ide tartozik. És akkor van a külső egyéni világ, ugye ez volt az előző, a szubjektív, ez az objektív, ami a test, és a cselekedetek, most így nagyon leegyszerűsítve. Aztán van a bal alsó kvadránsban az interszubjektív világ, tehát a kultúra, azok, amik az egyéni belső világokból összeadódnak, találkoznak, és akkor lesz belőlük egy ilyen áramlása ezeknek a lelki, meg kognitív dolgoknak. És akkor végül a jobb alsó kvadránsban vannak a rendszerek, amikben élünk. Tehát a városaink, a gazdasági, társadalmi, környezeti rendszer. Tehát ez az én világa, az, mi és azok. Na és akkor hogyan lehet megérteni egy kicsit jobban, hogy egy ilyen árvíz az mikből tevődik össze, és hogy miért nem csak egy nagy víz, ami jön, és mindent elmos. Az előző képeket látjátok egy kicsit rendszerbe rendezve, hogy miért kezdtem ezzel. Hát ugye itt most ok és okozatról egyszerre beszélünk, tehát én nem tudom, hogy ezekből mi az, ami okozza az árvizet, vagy mi az, ami már csak következmény, mi az, ami segít, tehát ami egy ilyen mondjuk katasztrófának a bekövetkezését lehetővé teszi, vagy megátolja, de ezek mind tényezők, amik befolyásolják. Ugye egyrészt a humántőke, a tudás, a szakértelem, a kreativitás, de ugyanakkor a különböző érzelmek is, amik mondjuk egy ilyen hős-nagymarosi gáttal kapcsolatban folyamatosan így mozognak az emberekben, a harag, a konfliktusok, a félelmek. Ugye a konfliktus az már inkább bal alsó kvadráns. Aztán vannak ilyen külső világban megnyilvánuló egyéni cselekedetek, tehát az, ahogyan homokzsákot pakolunk, gátat építünk, átalakítjuk a környezetet, hát tüntetünk dolgok ellen. A bal alsó kvadránsból, ugye a kulturális háttérből építkezve, vagy abból merítve ide lehet, vagy meg lehet említeni akkor a szlovák-magyar konfliktust, ami ugye egyrészt különböző érdekek ütközése, de különböző kulturális értékek is, tehát amik a konkrét problémától függetlenek, de más perspektívából engedik láttatni a feleket az adott problémát, a problémára. Jó, és akkor végül itt van a rendszer, a környezetgazdaság társadalom rendszere, és akkor ezek mind a három kvadránsból ezek befolyásolják például a vízgazdálkodást is, ugye, hogy az hogyan alakul. De akár aztán a katasztrófa védelmet, katasztrófa rendezést is, amikor már bekövetkezett a katasztrófa. Na, és akkor miért fontos erről beszélni, vagy miért gondolom én azt, hogy az integrál elmélet, vagy az integrál ökológia fontos? Bocsánat, hogy ez angolul van, ez még tehát az előző diasoromból vettem, de úgyis, hogy a számok fontosak, meg elmondom, hogy mi van rajta. Tehát ugye én nem tudom, engem ez meglepett, hogy 2006 és 2009 között 75 millióval nőtt az éhezők száma, ez WHO-s adat, tehát hogy így elég meglepő volt. Aztán az, hogy 1,1 milliárd embernek nincsen hozzáférése biztonságos ivóvízhez. Úgyhogy ezek elég durva dolgok, amikor így ülünk a légkondis terembe, és akkor beszélgetünk erről, de hát mindegy, ez van, meg hogy mi is ugye hozzátesszük, amit tudunk. És akkor hát vannak itt ilyen elég súlyos jövendőlések a népesség növekedés és az éghajlatváltozással kapcsolatban, hogy 2050-re 9 milliárdan leszünk a Földön, biztos hallottátok már, hogy ahhoz 70-90%-kal több élelemre lesz szükség, hogy 2040-re 40%-os akut vízhiányt jósolnak. Szóval, hogy vannak itt ilyen elég súlyos dolgok, amiken talán egy ilyen új szemléletmód kicsit segíthet, tehát hozzájárulhat, hogy ebből valahogy a ne árts. Igen?
Azt nem értem azt a sort, hogy itt USA Diet for All.
Igen, kicsit nem annyira tartozik ide, nem akartam annyira belemenni, de szóval ennek az a lényege, hogy ha mindenki az amerikai átlag, nem diéta, hanem, vagy melyek ezt? Étrend, köszönöm. Étrendet fogyasztaná, akkor 75%-a több vízre lenne szükség. Ennek az az oka nagyban, hogy nagyon nagy a húsnak a vízigénye. Tehát van egy ilyen fogalom, hogy virtuális víz, és virtuális víztartalma a húsnak sokkal magasabb, mert meg kell, tehát a hús, vagy az állatok takarmányát meg kell termeszteni, ahhoz csapadék kell, öntözni kell, adott esetben talajvíz kell hozzá, és ezekből összetevődik, és azt még megeszik az állatok, azoknak ivóvíz, tehát sokkal nagyobb a vízigénye, úgyhogy a húsnak van egy ilyen súlyos oldala is. Igen, tehát így avatkozunk be, ez a Home című filmből vannak a képek. Na és akkor nézzük meg, hogy ugye az integrál ökológia írói, az Esbjörn Hargens és a Zimmermann milyen ilyen alapábrát készítettek arról, hogy tulajdonképpen a környezeti válságról miről is van szó. Ők valami olyasmiről beszélnek, hogy egyrésztről van egy tudati válság, vagy a tudatválsága a bal felső kvadránsban. Ugye tehát nem ilyen negatív hangvételű az egész könyv, hogy válság így, válság úgy, de hogy így most egyszerűbb egy kicsit megragadni. Tehát nézzétek el ezt nekik, vagy nekem, vagy nem tudom. Tehát nagyon jellemző ez a perspektívák hiánya, identitásbeli zavarok, reaktív érzelmek az egyéni belső világban, és ennek a külső megnyilvánulása az apátiában, a túlfogyasztásban, az intellektualizált viselkedésben. Hát most ott az árvíznél engem a legjobban az ő nyomasztott tulajdonképpen, hogy nem az anyagi károkról van annyira szó, hanem leginkább arról, hogy ilyen nagyon nagy apátia uralkodik, mert akinek igazán számított a háza, meg a kertje, mert ő csinálta, tehát nem azért, mert anyagi értékben, nem, vagy pénzbeli értékben nem fejezhető ki, és elvitte a víz, akkor most tehát, hogy így újra kell kezdeni, és a magyar kultúra az egyébként is kicsit segíti ezt az apatikus hangulatot, tehát ott most ez elég erős. Nagyon nagy szükség van pszichológusokra. Itt szeretném elmondani, ha valakinek társadalmi munkába kedve van, akkor ajánlani tudom. Aztán beszélnek itt... Igen?
Mi az az intellektualizációs?
Hát, van itt több pszichológusok, biztos jobban tudják, mint én. Igen?
Mondok egy példát, ma a délelőtti előadása Barta Ézának. Tehát ugye nézzük a filmet, sok érzelem, meg megérintettség, meg, de hogy itt meg egész egyszerűen magyaráztuk, hogy mik így a tudományos viták. Tehát, hogy nem volt egy túl sok megérintettség, abszolút egy ilyen, az a lényeg, hogy melyik modell a jó, ahelyett, hogy néznénk, hogy mi történik. Például, hogy intellektuális időt élve, de mosolyog rám, hogy jobban tudja.
Különben ez is.
Hogyha lehet, az intellektualizálás, a racionalizáció is lehet elhárítanulmizni, és amikor valami túlságosan zavaró, és észérvekkel addig magyarázod, amíg az elfogadható lesz.
Hát, kicsit talán az is az, amit én most csinálok. Tehát ugye most mutatok ilyen nagyon szomorú képeket, meg izé, de hát most itt állok, magas sarkú cipőbe, és beszélek erről. Ahelyett, hogy mit tudom. Persze, nem, szóval nincs ezzel baj, csak próbáltam. Jó, menjünk tovább, mert elég sok dia van még, meg majd lehet, hogy lesznek olyan dolgok, amikre időközben választ kaptok. Tehát ugye elég erre egymásra építkező, igen?
Még hogy a elméletben próbálni megoldani.
Aha. Amikor olvasok egy könyvet arról, hogy mi egy probléma, és abban élem ki az én feszültségemet, hogy az elméletét próbálom megoldani. Ez az intellektualizáció
szerint. Aha. Jó.
Mondjuk egy
Na, tehát intimitásra például? Köszönöm. Segített egy kis, vagy? Jó, köszönöm szépen. És akkor van a rendszerek. Ugye itt a kultúra a válságánál említik ők például a vallási fundamentalizmust is, a terrorizmust, ami annak már egy fizikai világban megjelenő formája. És a rendszerek válságánál, mondjuk a globalizációnak nem csak válság jellege van, tehát azért így az információs forradalom, meg technológia az óriási lehetőséget adott az embereknek, tehát ez így annak mondjuk a negatív vetületei. Jó, és akkor itt még említenek több mindent. Na, de akkor nézzük meg, hogy végülis honnan jön ez az integrál ökológia, meg milyen intézményei vannak, nagyobb alakjai. Ugye kicsit azért el tudjátok helyezni. Az integrál elméletnek van egy saját folyóirata, de ezekről valószínűleg már azért hallottatok, meg a Bence elmondta. Van egy külön integrál elméleti tanszék a GF Kennedy Egyetemen, van egy integrál kutatási központ, évente kétszer integrál elméleti konferenciát rendeznek, és ez lecsúszott, hogy az integrál ökológiát tanítják már 6 amerikai egyetemen, az integrál elméletet már több helyen. És az ökológia mellett több dolog ismeri itt az integrál elméletből, tehát így külön veszik így a fenntarthatóságot ide, vagy a nemzetközi fejlesztéseket, ami mondjuk nagyon sokszor kapcsolódik ugye környezeti problémákhoz, de a matematika, a jövőtudományok, a pénzügy is merít az integrál elméletből tudományos téren. Mégis azt lehet mondani, hogy végülis az integrál ökológia az, aminek a területén a legtöbb publikált cikk megjelent, és az ökológia közel 80 iskoláját integrálja, ugye. És van itt még nagyon-nagyon sok anyag, amik így hozzáférhetőek interneten is, meg könyvformájában is megjelentek, amik szervesen kapcsolódnak hozzá, de mondjuk nem ez a... Tehát megjelenik benne fő vonalként, de nem ezt a nevet viseli, úgymond, vagy nem tudom, hogy mondjam. Így például a Marilyn Hamilton féle Integral City, ez az újfajta integrálos várostervezés, aztán, szóval van itt még sok könyv és cikk, és ebben a 600 oldalas könyvben, ami az alapműve az integrál ökológiának, abban is, nem tudom, ilyen rengeteg forrást felsorolnak, ahol ez már ilyen gondolati síkon, vagy komolyabban kutatott területként megjelenik. Ha beszélünk egy kicsit az ökológiáról, és hogy hogyan jött ebből az integrál ökológia aztán, az ökológia gondolat kritikusság az már Arisztotelésznél megjelent. Elsőként a szót azt az a Haeckel, nem tudom, hogy kell kimondani, írta le először 1869-ben. És az általános definíciója az az, hogy az ökológia az élő szervezetek és a környezetük kapcsolatát vizsgálja. És akkor ugye ebből aztán már azért így következik, hogy ugye mit értünk élő szervezet alatt, meg mit értünk azok környezete alatt. Tehát mondjuk itt aztán majd látható is, hogy hogyan épültek ki további ökológiai iskolák, amik igazából a teljesen más vonalakon mentek tovább. Így ott az alján látjátok, hogy már a 6 fő ökológiai iskola alakult ki. Ez a tájökológia, az ökoszisztémák ökológiája, fiziológiai ökológia, ökológiai viselkedéstan, népességökológia és közösségi ökológia, amikben már azért megjelenik eléggé intenzíven a többi kvadráns is, tehát nem csak a biológiai, fizikai világba vett élő szervezetek működése, hanem már a lélektan, a kultúra területére is merészkednek. Én is ez a 4 nagy ökológiai irányzat volt, ami érdekes egy kicsit a szemléletmódváltás követése miatt. Ugye először mint szuperorganizmust látták a természetet, aztán volt egy erős vonal, ez a mechanikus gépezet, erről biztos hallottatok már, aztán ez a kibernetikus háló, és mostanra ez a kaotikus rendszer, ez így elég erőteljes vonal szintén. A holarhiáról már biztos részletesen tanultatok, ugye? Jó, tehát akkor csak ilyen nagyon pár gondolatba, ugye az a lényege, hogy ez egy olyan evolúció, ahol a különböző fejlődési szintek ugye egymásra épülnek, egymásba ágyazódnak, az alsóba felsőbb szintekre. Wilber 20 alapelvet említ, ezek közül néhány fontosabb, az első és legfontosabb talán, hogy a valóság holonokból áll. Ez azt jelenti, hogy olyan dolgokból, amik egyszerre részek és egyszerre egészek, ez ugyanúgy vonatkozik egy kőre, mint egy élőlényre, vagy egy érzelemre. És ugye ez a 4 közös motiváció irányítja ezeket a holonokat, vagy a természetüket, a működési módjukat, ezek határozzák meg, hogy egyrészt egészek önmagukban is, másrészt részek is, tehát ágyazódnak egy nagyobb, magasabb szintű holomba. És önmeghaladásra, vagy ez a természetük, hogy önmeghaladás felé mennek, és feloldódás felé. Nem tudom, kicsit zavarba vagyok, mert ugye most, tehát nehezen beszélek erről ilyen gyorsan és kiragadva a lényeget, mert ezzel én is még csak barátkozom, tehát hogyha ti is tanultatok róla, akkor kicsit jobb. Tehát végül is ennek az a lényege az integrál ökológia szempontjából, hogy legalábbis ami mondjuk az én területemet illeti, meg ahogy látom, ami a tudományos világban fontos lehet, hogy nem hierarchiáról van szó, nem felsőbb szintek értékesebbek, vagy előrébb sorolandók, mint az alsóbb szintek, hanem ezek mind szerves részei is egymásnak. Ugye az alsóbb szintek nélkül nincsenek felsőbb szintek, és hogy ez egy ilyen holarchikus fejlődés. Igen. És ezt azért tartottam fontosnak behozni ide, mert egy örök nagy konfliktus környezetvédők, szakértők, a tudomány és az üzleti szféra, meg a vállalati szféra között, hogy van ez a dolog állat, ember, növény között, amikor dönteni kell, hogy kinek ártsunk kevésbé, akkor mit kell előrébb sorolni, mit szabad előrébb sorolni, ezek ilyen elég nehéz etikai, erkölcsi kérdések. És hát itt mondjuk a holarchikus fejlődés elmélet ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember egy magasabb szintű holon, ilyen értelemben, mint egy állat, nem értékesebb, meghaladta azt azért, mert komplex kognitív agyi tevékenységet tud végezni, azért, mert morális ítéleteket tud hozni, és ez mondjuk, most egy kicsit személyesebben mondjam, abban nyilvánul meg, hogy empatikus, fel tudja magát áldozni, de ugyanakkor ugye nem létezik az ösztönök nélkül, tehát az állati képe, vagy természet, vagy működés természete nélkül ő sem létezhet, tehát az ösztönökre alapszükség van, mert anélkül nincsenek felsőbb szintek. Tehát itt a holarchia így nyilvánul meg. Ezt nagyon tetszett nekem ez a mondata Aldo Leopoldnak, hogy mi, akik elveszítettük hírnök madarainkat, megültük a gyászt, azonban ha a temetése miénk lett volna, a galambok alig ha sírtak volna érettünk. És ezzel én nem azt akarom mondani, hogy mi de csodásak vagyunk, hogy mi bezzeg elgyászoljuk a kihalt fajokat, csak azt, hogy van egy ilyen különbség. És pont ez adja azt, hogy sokkal nagyobb a felelősségünk, mert hogy mi tehetünk, mert rálátunk ezekre a dolgokra, míg az állatok nem úgy. Jó. És akkor tulajdonképpen elérkeztünk a lényeghez, amiről a könyv szólt, most, mert ez eddig egy kicsit, tehát vagy nagyobb, ilyen felvezető volt. Nem tudom, ismeritek-e, a Dabner Béla szokta úgy magyarázni, hogy van a ki, a megfigyelő, akkor van a tárgy, amit megfigyel, és akkor van itt ez az út, ahogyan megfigyeli. És ugye most már a kvantumfizikában is, még a legújabb tudományos területeken is azt mondják, hogy gyakorlatilag olyan, hogy objektív megfigyelés nem igazán létezik, mert meghatározza az egész megfigyelést a megfigyelő személye, belső világa, meg a hogyan. És mire oda jut, addigra már a megfigyelés tárgya az megváltozik. Meg maga a megfigyelés módja is változtatja. És ezért mondja az integrál ökológia is az, hogy bele kellene vonni tehát ebbe a probléma felvázolási folyamatba a megfigyelő személyét, a folyamatot, és a tárgyát is. Tehát ezt a három részt. És akkor a megfigyelés tárgyát az 12 területre osztja. Ugye a 4 kvadráns, és azon belül 3 nagyobb fejlődési szintre bontja, egyébként a sokkal több fejlődési szintet. A kinél 8 ökoént ír le, amit a, nem tudom, több tízezres minták alapján a Gebzeri, Piaget, Suzanne Kugreiter, Wilber, a Dombeck, a Graves fejlődés modelljei szintetizálásából hozott létre, és 8 módszertant nevez meg, amikben meg nagyon sok ökológiai iskola meg kutatási mód belefér. És akkor nézzük meg ezt az aqua modellt. Ezt az ábrát már biztos láttátok. Jól mondom? Igen. Tehát ugye csak gyorsan itt arról van szó, hogy ez maga a holarchikus fejlődés. Jó, a hátsósokban semmi nem látszik, igen, azt gondoltam. Végül is csak gyorsan annyit mondanék el erről, mert aztán majd lesz egy ilyen könnyebben érthető, meg az integrál ökológiához kapcsolódó ábra, hogy így nagy vonalakban a fő fejlődési szinteket, tehát a belső egyéni világban, ugye mondjuk itt, amik most minket érintenek a környezeti problémákkal kapcsolatban, érzékelés, észlelés, aztán ösztönkésztetések, érzelmek, képzeleti képek, fogalmak, innentől jönnek a szerepszabály, konkrét műveletek, formális műveletek, víziológika. Most csak így szavak szintjén mondom el, hogy gyorsan így mindenkinek bevillanjon. A külső egyéni vonalon atomok, molekulák, egysejtőek, idegrendszer, agytörzs, limbikus rendszer, új agykéreg, komplex agykéreg, stb. Tehát ezek épülnek egymásra ilyen holarchikusan, részegész folyamatban. A kultúra világában, mondjuk itt az, már így a 7-es szinttől mondom, ugye arhaikus, mágikus, mítikus, racionális, integrált, ezzel foglalkozunk egy kicsit, és a jobb alsó kvadránsban, tehát a külső rendszer világban pedig, ha megnézzük a társadalmak fejlődését, vadászó, gyűjtögető, ásrobotos, földművelő, ipari társadalmak, nemzetállamok, és most az információs társadalom, és majd aztán remélhetőleg így megyünk a planetáris társadalom felé tovább. Igen? Nem tudom, mi az SF1, SF2, SF3, fogalmam sincs. Bence se tudja. Nagyon jó. Oké, király.
Ezek egy noetikus részhez tartoznak, ami azt jelenti, hogy mi képzeljük el az emberi világot úgy, mint egy hangyagot. Benne vagyunk egy hangyagból. És akkor egy zárójel nyitok. Mi történik egy hangyával, amikor kiveszem a bolygót, tehát elviszem, kezd fel örülten futkolászni, tehát a világából kiragadtam. Ezek azok az új világok, amik úgy alakulnak ki, hogy egyre koherensebbé válik ennek a bolynak, tehát az emberiség tudata, és terjeszti kifelé. Tehát megindul a világő felé. És alakul ki a szupertudat, ami majd magába integrálja. Amíg az ember nem jut el ezekre a szintekre, addig a világőben nem nagyon van mit keresni. Megtörténhetik, hogy mit tudom, a Mars-on túl bekaptam, ödülté válik. Kikerül a szféra. Tehát nem tudja, mert ez különben megtörtént az atomodatkát már a hó.
Jó, köszönöm, erről majd még az előadás végén lehetne tovább beszélgetni, mert nagyon érdekes, amit felvetett. Köszönöm. Na nézzük tovább akkor. Nagyon fáradtok? Nagyon gyors vagyok? De szívesen lassítok, hogyha nem tudtam belőni, hogy jó le? Jó. Na akkor nézzük meg, hogy... Nem biztos, hogy jól fordítottam pontosan, vagy ahogy kellett volna, de valahogy így vázolja fel az integrál ökológia a világot, ilyen nagyobb. Igen?
Csak egy apró megjegyzés, hogy hangis elemére, amikor erről ír, akkor luoszférának tudja, mert azt nem lehet angolul leképezni, ezt a luosz.
Luosz. Jó, köszönöm. Hát ez már jegyzetben is rosszul van sajnos, ha csak a szívők ki nem javították. De hogy köszönöm, mert akkor ezt majd átírom. Tehát így három nagyobb szintre osztja ezt a sok-sok fejlődési szintet, egy kicsit már átláthatóbb. Ugye itt az egyéni belső világban elme, lélek, szellem, mondjuk, de ezt is többféleképpen lehetne azért mondani. Az egyéni külső világban mondjuk mozgás, tett és tudatos tevékenység, a közös belső világban hát ilyen kommunák, közösség, és egy ilyen közösségi jólét, vagy közösség. Hát ezek még ilyen nagyon azért képlékeny dolgok, azt hiszem. És a rendszer szintjén ez pedig valamilyen találkozási pontok, ilyen nagyon, tehát a fizioszféra szintjén, aztán intézmények, és majd ilyen mátrixszerű rendszerek, vagy intézmények, vagy ilyen rendszerek, amiket az integrál ökológia így megnevez. És akkor ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy a természetet hogyan definiálja az integrál ökológia. Hát itt háromféle természetet nevez meg, az egyiket csupa kisbetűvel, a másikat ugye, nagy kezdőbetűvel, és a harmadikat csupa nagybetűvel írja. Ezzel bajom is volt, mert ez volt a jegyzet egyik címe, és a tartalomjegyzék az nem akarta bevenni ilyen változatba, és akkor csupa nagybetűvel írta ki mindig, és nem tudtam átjavítani. Na mindegy, egyéni szólt probléma. Szóval ezt a három fajta természetet, ezt valahogy így definiálja, hogy a csupa kisbetűs természet, az tulajdonképpen így mind a négy kvadránsban ő megjelenik, vagy amikor egy ilyen természetfogalomról beszélünk, akkor mind a négy kvadránsról beszélünk, de csak a fizioszféra és a bioszféra szintjén, tehát a nooszféra az már nem jelenik meg. a nagybetűs természetnél ott pedig a belső világ maradt ki teljesen. Tehát amikor vannak nekem olyan, és hát akkor, hát igen, szóval nekem is voltak, vannak, nem tudom, ilyen indítatásaim, hogy ugye védjük meg a fákat, meg hogy sok ilyen zöld aktivista barátom van, akik nagyon-nagyon tehetségesek, és nagyon sokat tesznek, és néha pont az a probléma, hogy, hogy ugye a belső világ az úgy valahogy az úgy nem létezik, tehát csak a, amit így a külső világokban érzékelünk, az a, az a fontos, de az, hogy mi van e mögött a belső világban egyéni és kollektív szinten, az, az úgy nem létezik, nem kap teret, nem kap helyet, és ezért sokszor nem biztos, hogy annyira hatékonyak, de mindegy, mert tesznek, az is jó. Na és akkor a nagybetűs természet az az, ami az integrál ökológia szerint mind a négy kvadrást magába foglalja, és mind a három emeleten, három szinten. Na hát és akkor ez, a, ez egy ilyen fontos kép, amit a Bakó Ilona, hiszem, most diplomázott itt az Integrál Akadémián, fordított. Van benne egy-két hiba, de hát ez mondjuk elég nagy munka lehetett, meg hogy én már nem irogattam el, de egy nagyon jó ábra. De ez is biztos nem nagyon látszik a hátsó sorokba, úgyhogy ezért csak elmondanám gyorsan így ezeket a különböző fejlődés modelleket. Ugye, amit említettem, itt van a Piagetti, a Susan Kugreiter, a Gebzer-féle, a Maslow-féle, a Wilber-féle és a, az integrál ökológiás vonalak. Ja, és bocsánat, a Don Beck, tehát a Carl Graves modelljére épülő fejlődés modell. Most ezt is én úgy értettem meg a legjobban, hogy csak így mindegyikből ez egy szinteken levő ilyen szavakat, meg fogalmakat így próbáltam ilyen egybe látni, és hogy így nagyon jól érzékelhető, hogy miről van itt szó. Tehát a legalsó szinteken, ugye mondjuk én a spiráldinamikával ismerkedtem így beatóbban, tehát onnan indítanám, ezen a, ők így színeket adnak a szinteknek, de ez biztos hallottátok már. A bíbor szinten, ugye, bocsánat, az egész, ugye eddig volt a mi, és most tartunk a ki. Tehát ez a megfigyelő személye. Most már is erre ezek a fejlődés modellek, hogy ki az, aki megfigyel. Mert hogy ez is nagyon befolyásolja az egész probléma felvázolás, megoldás folyamatát. Na és akkor ki? Tehát az alsó szinteken spiráldinamika bíbor vagy lila szintjén ilyen animista, impulzív, szenzomotoros érzékelés szintről beszélünk, ahol még elsősorban ugye a biztonság, a fiziológiai szükségletek kielégítése a lényeg. Aztán ahogy megyünk tovább, ennek a szintnek a, az integrál ökológia írói az ökoőr nevet adták. És ahogy haladunk tovább a következő szintekre, mert mondjuk ez ugye elsősorban jelenleg a, mondjuk a fejlődő világban jellemző. Aztán a piros szinten vannak a mágikus társadalmak és személyek, mert ugye itt végülis egyéni fejlődés, de aztán ez a társadalomban is megjelenik. Ennek a Zimmermanék ökoharcos nevet adtak, és végülis ugye itt az első az a, az, az ego kiélése és a megbecsülés iránti vágy, amikor már felfedezi az egyén, hogy nem csak közösségben élhet túl, vagy nem csak a saját csoportjában, hanem hogy ő is tud változtatni a saját helyzetén, Ugye például ezért nagyon érdekes, hogy Dél-Amerikában a leghatékonyabbak ezeken a szinteken, ezek a konzervatív egyházi gyülekezetek, akik begyűjtik az utca fiúkat, és azokat a fiúkat tudják főleg begyűjteni, akik már úgymond sikeres drogbárók, nem tudom, viszonylag biztonságos helyzetben vannak a kis szubkultúrájukban, és megjelenik bennük egy vágy a jövő képre. Mert ugye a piros szinten, vagy ezen a szinten nincsen jövőképük, úgymond, tehát a jelenben élnek, de megjelenik itt ezen a szinten, hogyha ugye már egészségesen működik, akkor megjelenik egy igény arra, hogy jó, oké, most tök jó, itt a csajon van pénzem, de veszélyben az életem, és hogy lehet, hogy van holnap is. És akkor azt mondja nekik ezek az egyházi gyülekezetek, hogy gyere, adunk, vedd fel ezt a ruhát, olvasd el ezt a könyvet, mondjuk a Biblia, és gyere el velünk, csináld, amit mondunk, élj a szabályaink szerint, ugye a következő szint, a kék szint, az a szabályszerep kultúra, tartsd be a szabályokat, és akkor lesz jövőd. Mi adunk neked biztos jövőt. Kicsit ez működik most, amikor Kopenhágában voltam a klímacsúcson, és beszéltem több fejlődő világban tevékeny civillel, meg szakértővel, és például Szenegálban van egy ilyen nagy kezdeményezés, ahol ez a férfi, akivel beszéltem, egy olyan projektet visz, ahol azt próbálják, ő is ugye helyi lakos, ha bár most már ilyen 200 000 emberrel dolgozik, de hogy azt próbálják így elhinteni, hogy van másnap, mert hogy ott az a jellemző, hogy az emberek ugye egyik pillanatról a másikra élnek, tehát nem is, ha pénzsegélyt kapnak, azt azonnal elköltik valamire, és próbálják most úgy úgymond bevinni a gondolataiba, vagy a szellemünkbe azt, hogy van jövő, hogy a gyerekeikkel érvelnek. Tehát, hogy nézd, itt a gyereked, ő így akkora lesz majd egyszer, mint te. És akkor ezzel próbálják azt elérni, hogyha már egészséges szinten működik ez a szint, akkor ezzel a felismeréssel lépessenek tovább, és kezdjék el megpróbálni beosztani mondjuk azt a segélyt. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, tehát most végtelenül egyszerűsítve mondom, de hát gondoltam, hogy ezt behozom ezt a példát. Tehát ez a kék szint, és akkor megyünk tovább. Ugye ilyen ez volt a piros, és most vagyunk a szabályszerep kék szinten, ami a Wilberi 5-ös, vagy 4-es? 4-es. Szabályszerep. 4-es. Ugye ide tartoznak az egyházak, de az összes hierarchikus intézmény. Tehát most, ami például az árvízi védekezéssel kapcsolatban van, mondjuk a hadsereg, vagy a katonaság, bocsánat, meg a katasztrófavédelem, az ilyen végtelenül hierarchikus rendszer, borzasztóan lassan történik minden, tehát őrület, hogy mennyire... Szóval nagyon jól végzik a munkájukat, csak maga a természete, hogy működik ez az intézmény, vagy ez a szervezet, az őrületesen lassú. Pont emiatt a hierarchikus szerveződés miatt. És ezután, a szint után, ugye ezen a kéken az adja az identitást is, hogyha ilyen egyéni szintről beszélünk, ezt szokták például felhozni, hogy egyenruhába bújik, onnantól az az identitása. Tehát nem kell kreatívnak lenni, nem kell egyedül próbálni újat behozni, hanem szépen az egyenruhába csinálni, ami a szabály, ami a szerep. És akkor a következő szint, ez a narancs szint, vagy a Wilberi 5-ös, ami a vállalkozó, a modern, a kreatív, és tulajdonképpen ez határozza meg jelenleg leginkább a nyugati kultúrát, tehát ez a, mondjuk az USA-ban ez az abszolút erős, de hát én azt hittem, hogy Magyarországon is, de igazából most azt gondolom, hogy a kék az, ami talán a legerős, vagy ami a fókusz, mert ugye, ha egy társadalmat nézünk, akkor ezeken a fejlődési szinteken, ahogy haladunk, egy társadalmon belül valahol van egy ilyen gravitációs pont. Tehát ami a legerőteljesebb, ha az emberek összességét nézzük. És most sokan, mondjuk a környezetvédő szervek közül, ugye ezt a, hát ők nem így mondják, de végülis ez a vállalkozói vagy narancs kultúra az, ami a ilyen értelme probléma okozója, azzal a nagyon erős környezet átalakító tevékenységgel, amit végez. De hát ennek is a minden szintnek ugye megvan a maga előnye, meg hátránya. És a következő szint az a zöld szint, ami az a pluralista, amikor mindent elfogadunk, kivéve tehát mindenkit elfogadunk, kivéve azt, aki nem fogad el mindenkit. Nem tudom, hogy tudjátok-e, miről beszélek. És akkor végülis ezt ökoradikális, tehát igen, most látjátok a szinteket, kicsit csapongó, bocsánat. Tehát ökoőr, harcos, menedzser, stratéga, és itt érünk el az ökoradikálishoz. Nagyon sok civil szervezet, zöld szervezet, nagyon erős humán értékek, a közösség, az altruizmus, ezek jelennek meg ezen a szinten. És ugye ez mind még az első emelet, és akkor ezek után jönnek a felsőbb transpersonális szintek, erről a Bence sokkal jobban tud beszélni, mint én. Úgyhogy ezt én most hagyom is, itt bezárom, vagy nyitva hagyom, nem tudom. Innentől jön az igazi valami. Na, és akkor hát igazából példákat mondtam, és gyanítom, hogy az idő az meg azért szalad. És még van egy-két dolog, ami meg titeket lehet, hogy jobban érdekelne, mert azt a finomságot a végére hagytam. De azért mondjuk gyorsan, mert ez egy elég jó példa szerintem, hogy ugye az ökológiai válságot mondjuk egy neoklasszikus közgazdász úgy szeretné megoldani, vagy azt látja fő problémának, hogy az, hogy egy vállalat szennyezi a környezetét, az egy egész egyszerűen piaci kudarc következménye, tehát nem érdekelt abban, hogy ne szennyezze. Megoldás, olyan piaci feltételeket kell teremteni, mondjuk ez egy konzervatív szint, hogy adók és etc., de vállalkozói szinten ugyanúgy vannak ilyen megoldások, hogy alakítsuk úgy a piacot, hogy önmaga működjön úgy, hogy minél kevesebbet ártson a környezetének. Ezzel szemben mondjuk egy zöld aktivista, és most tényleg bocsánat az általánosításért, nyilván ez nem ilyen mindenkire igaz, de hogy csak hogy kiragadjuk egy kicsit a lényeget ebből. Ő ugye nem hisz a piacban, nagyon sok ugye ilyen globalizációkritikus mozgalom van, nagyon sok mindenben igazuk van, de hogy ők így teljesen mondjuk a kapitalizmust okolják, és azt így ilyen ördögi dolognak tartják, és alapvetően elítélik azt, hogy mondjuk a vizet, vagy a földet, vagy a természeti értékeket mondjuk beárazzuk, ami egy ilyen közgazdász megoldás arra, hogy értéket kapjon a piacon. Tehát, hogy egy ilyen már erkölcsileg elítélik, és nem is szabad róla beszélni. És akkor az integrál ökológia az meg jön, és azt mondja, hogy mindkettőnek van helye és haszna, ugyanúgy, ahogy a mitikus, mágikus szinteknek is, és az ősembere, vagy ősembere, bocsánat, az ős lakosok, vagy ezeknek a kultúráknak is megvan a helye arra, hogy a rituáléikat végezze, mert a kultúrájuk része. Ugye azt mondja az integrál ökológia is, hogy minden szint hozzá is adhat a környezeti válság megoldásához, meg hát segítheti is a mélyülését, vagy a káosz fele haladását, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert ezek már ilyen ezen túlmenő kérdések. És akkor itt van a 8 ökoén, viszont ezt én most nem kezdem el részletesebben magyarázni, pláne, hogy innen kezdődik, mert én jobban szeretem az aljától mondani. Kicsit már végül is ezekről beszéltem, csak ez most ilyen környezeti szinten, tehát mi az, amivel hozzátesz az adott szint a környezeti válság megoldásához, és mi az, amivel mondjuk nehezíti azt. Ja. Jó. Na és akkor viszont ezt, erről csak ezt Ezt én csináltam, ezt az ábrát, és talán azért jó, mert eléggé ez is egyszerűen próbálja megragadni, hogy mi az, ami történik most. Ugye az egyéni szinteken a négy legjellemzőbb ökoént ábrázoltam, ami most talán a nyugati világban a leginkább erőteljesen működik. A bal alsó kvadránsban pedig a spiráldinamikából vettem ki a színeket, mert nekem az sokkal jobban a társadalmi, kulturális mozgásokat képviseli. És egyébként ez a Dombek, aki a Graves-nek a több ezres mintája alapján tovább dolgozta ezt az elméletet, őt nagyon-nagyon sok ilyen nemzetközi komoly konfliktushoz hívták, és nagyon eredményesen dolgozik már több évtizede. Tehát amikor Londonban volt ez a nagy a metróba ez a bombázás, oda is őt hívták szakértőnek, így meséltek is róla, hogy mi volt ott. És akkor a jobb oldalon pedig a külső világban ezeknek a szinteknek a megnyilvánulásait próbáltam így összeszedegetni, hogy mik lehetnek, amik ilyen jellemzőek. Ugye ez nem kutatott, tehát ez egy abszolút hipotetikus dolog, úgyhogy fenntartásokkal kezeljétek, légy szíves. De hogy én azt gondolom, hogy mondjuk így az ökomenedzser, tehát a kék a szerepszabály szinten, ugye egy konzervatív magyar lakos, elsősorban akkor mit kezdett csinálni, ugye gyűjti szelektíven a szemetet, nagyon rögtön a fülébe cseng, hogy akkor takarékosan bánjunk az árammal, a vízzel, tehát ez a fajta szemlélet erős, és ebbe lehet ezen a szinten kapaszkodni, hogy ők is segítsék a válság oldását. Az ökostratéga szintjén, ami ugye ez a vállalkozói vonal, ott inkább arról van szó, nekem is sok ilyen ismerősöm van, hogy azt csinálják, hogy jó, sok pénzt akarok keresni, meg sikeres akarok lenni, meg jó csajokat akarok, meg nagy házat, de azért nem akarom olyan ártani se, szóval akkor környezeti menedzser leszek, és akkor van is már sok ilyen képzés, tehát hogy itt egy ilyen egy ilyen egós dologba lehet kapaszkodni. Ugye ők azok, akik az legújabb zöld termékeket vásárolják, a legújabb fejlesztésekben gondolkoznak, technológiákban, ők is nagyon sok mindennel hozzá tudnak járulni egyébként. Hát más kérdés, hogy amikor mondjuk a zöldítésről beszélünk, akkor az pont ezen a szinten nagyon szépen működik. Na, ezzel szemben az ökoradikális az pont ezt a szintet nem szereti, és nem tartja hitelesnek, és akkor ő pedig kifejezetten arra törekszik, hogy ugye walk the talk, szóval, hogy hitelesen is éljen. Ők azok, akik a helyi termékeket vásárolják, szezonális termékeket, legtöbbször mint civil szervezetnél próbálnak elhelyezkedni, ott dolgoznak, kerékpárral járnak. Szóval igen. És akkor van az ökointegralista, vagy ez a már a második emeleti szint, ahova mondjuk én sok példát nem találtam, mert bár létezik, de azért elég kevés a megnyilvánulása, és én ide László Ervintől hoztam egy mondatot, nem pont így fordítottam, vagy nem, én így fordítottam, hogy gondoskodj önmagadról, a társaidról és a környezetedről, vagy az otthonodról. Tehát jó, ne árts másnak, de ne árts magadnak se, és gondoskodjál a környezetedről is. És akkor a társadalmi szinten, ami rendszer szinten megnyilvánul, mondjuk itt a spiráldinamika szintjeiből, az ugye ugyanez az ökomenedzser konzervatív szerepszabály szinten, ezek a direkt szabályozó eszközök, tehát mondjuk az adók, környezetterhelési díja, bírságok, megadók, aztán a vállalkozó vagy piaci szinten ugye van a szennyezési jogok piaca, mondhatjuk példának, aztán van a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, én az ökomarketinget is ide tenném, meg az EMASZ-t, ami a vállalatoknak a környezetmenedzsment rendszere, de az ISO, és hát a szabvány, ja, jöhet ide is. És akkor a pluralista, vagy zöld szinteken vannak a civil szervezetek, az ökofalvak, de én mondjuk a Local Agenda 21-et is ide tenném, ami így az ilyen helyi fenntarthatósági stratégiák, azok már elég ilyen holisztikusan próbálják a fenntarthatóságot megteremteni. És akkor hát integrál szinten meg szintén mondjuk kevés példát tudok idehozni, talán ezek az integrál városok. Integrál város? Hát a Marilyn Hamilton több kanadai városban vitt végig ilyen projekteket. Most az, hogy ők integrál városnak nevezik, attól még nem biztos, hogy az, de Kanadában van több ilyen, arról tudok. És hát vannak ilyen ökoközösségek, és nem tudom, erről vita van, tehát például ami mondjuk nemzet, vagy hát elég híres, és talán hallottatok róla, Findhorn ökofalu, ott azért gondolom, hogy azt talán erre a szintre hozható, vagy ezen a szinten nevezhető meg, mert ott minden, tehát van például egy nagy meditációs terem, ahol minden reggel mindenki a saját tradíciójának megfelelően belső munkát végezhet. Tehát ott van egy ilyen elég fejlett spirituális vonal is, amit közösen is, meg egyénileg is visznek. Tehát amellett persze, hogy az összes ökológiai jóság elmondható róluk, a legkisebb ökológiai lábnyom, majdnem teljes az önfenntartás, tehát a külső szinteken is nagyon jó. És akkor itt van Dia, aki meg a földkeltének a nem is tudom, hogy mondjam, anyukája, ami meg egy magyar kezdeményezés. Ők pedig ilyen közösségi kertekben gondolkoznak most, szóval még nem tartanak teljesen ott, hogy már legyen egy saját helyük, ahol önfenntartóan élnek, de az a tervük, hogy ilyen közösségi kertekben termeljék meg a saját maguk számára fontos élelmeket, de hogy ugye ezt mondjuk permakulturális gazdálkodással, és emellett pedig véletlenül kiderült, hogy a 80%-uk, teljesen véletlenül derült ki, Vipassana, Zen, buddhizmus, tehát hogy így egy nagyon erőteljes belső önismereti munka is van mindenkinél, és nagyon-nagyon szép tényleg látni, hogy olyan szépen működnek együtt, hogy az őrület. Jó. És akkor a harmadik rész, a hogyan vizsgálunk. Ugye, tehát eddig volt legelején a mit, aztán a ki, és most a hogyan, és nagyon el vagyok csúszva idővel. Nem baj, tehát ez az integrál módszertani pluralizmus. Azt hiszem, hogy erről fog a legkevesebbet beszélni, mert hogy ez talán titeket annyira nem érint. Ez az, ami majd talán a tudományos világban is jobban elterjed, mert hogy a holarchia alapelvét is beviszi, a négy kvadrást is, tehát hogy egy olyan módszertani lehetőséget kínál mondjuk a kutatásokban is, amivel a valóság minél több, vagy egy problémának minél több aspektusát összetudja dolgozni. Ugye az egyik alapelv, hogy bevonni minél több nézőpontot, és módszertani megközelítést a vizsgálatba, besorolni, tehát valamilyen szinten priorizálni az eredményeket, majd azt cselekvéssé átalakítani, tehát hogy akkor mi is legyen ezután. És akkor az ökológiai iskoláknak a különböző vonalait így osztja be, most nem az összes van felsorolva, mert nagyon sok van, hanem csak néhány, tehát az egyéni belső világban sorolja például a mély ökológiát, vagy az ökopszichológiát, amivel én is egy kicsit mélyebben foglalkoztam, de ide sorolja még az ökofenomenológiát, környezeti esztétikát is, a pszichoanalitikus ökológiát, a viselkedés területére a kémiai, a kognitív, a matematikai ökológiát, klinikai ökológiát, ökológiai viselkedéstan, molekuláris ökológiát, kultúrák területén ugye környezeti jog, ökológiai teológia, környezeti etika, és a rendszerek területén pedig az ipari ökológia, amit nekünk az egyetemen is tanulni kell, társadalmi ökológia, evolúciós ökológia, tájökológia, ami egy ilyen jobban ismert terület az ökológiának, nanoökológia, PASZ, tehát az az olyan mini, azt hiszem, mini. Jó? És akkor ez a 4 vagy 8 nagy módszertani zóna, amiknek az igazából a különlegességük, hogy, vagy ami ilyen újítást hoznak be, hogy úgy rendszerezik ezeket, hogy minden kvadránsban van egy terület, ami belülről vizsgálja a problémát, és van egy, ami kívülről néz rá. Majd mindjárt gyorsan mondok rá pár példát, mert ezt így elég nehéz megérteni. És akkor ezen a 8 módszertani részen belül vannak még különböző ilyen részágak, amivel lehet vizsgálni a problémákat. És akkor gyorsan ide egy példa, amit az egyetemen csináltunk. Ugye az elején beszéltem itt a Bős Nagymarosról, és most egy nagyon aktuális kérdés a Szigetköz problémája, mivel ugye az van, hogy ott elterelik a Dunát, a szlovákok azóta hát a sziget közökológiai állapota nem túl jó, és vissza kell állítani az eredeti állapotot, mert területek, amik vízbe szoktak állni, száradnak, vagy szárazon állnak, és ez nagyon-nagyon károsod sok szempontból, és ezért kidolgoztak most 6 változatot arra, hogy hogyan állítsák vissza az eredeti állapotot. De hát az a helyzet, hogy ökológiailag nagyon megvizsgálták a kérdést, viszont gazdaságilag, társadalmilag nem igazán, vagy egyáltalán nem mondhatni így, illetve egy ilyen magáról az eredeti állapotról, de nem a 6 változatról készült egy ilyen társadalmi közvéleménykutatás, ahol lényegében így a polgármestereket, meg a civil, tehát a környező polgármestereket, meg a civil szervezetek vezetőit kérdezték meg arról, hogy mit gondolnak, hogy a lakosok mit gondolnak a Szigetközről. Hát egy ilyen eléggé sok lépcsős dologról van szó, meg hát nem közvetlen. És akkor az egyetemen ezzel foglalkoztunk egy kicsit pár PhD-s kollégámmal, hogy hogyan lehetne ezt a 6 változatot, vagy legalább azt, hogy mit szól ahhoz a társadalom, hogy egyáltalán lesz, tehát hogy így beavatkozás fog történni, mert ez eddig nem történt meg, ebből volt a politikai konfliktus is, hogy a társadalmat nem vonták be a 6 változat megkérdezésébe, vagy azzal kapcsolatban a társadalom bevonásába, hogy hogyan érinti az az ott élő embereket mondjuk, meg az egész magyar társadalmat, hogy például most lehet, hogy az eredeti állapot visszaállításáért mondjuk 20 évig nem tudnak lemenni a területre, egész egyszerűen a munkálatok miatt, mert a 6 változatban vannak olyan változatok, amik teljesen átalakítják ott a környezetet. Lenne kicsit több idő, mutatnék ilyen ábrákat, hogy mederszélesítés, meg szűkítés, meg meanderező változat, meg mindenféle változatok vannak. Na és hogy azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne megkérdezni egy ilyen integrál szemléletben az embereket, vagy integrál kutatást végezni arra, hogy ez hogyan, tehát ez mit jelent Magyarországnak, meg az ott élőknek. Hogy egy ilyen változás történik, akkor az az egyéni belső világra, a kultúra világára, az egészségre és a rendszerekre milyen hatással van. És akkor hát most ezt nem fogom tényleg elmondani részletesen, mert eléggé nehéz, meg ne is nagyon próbáljátok elolvasni, mert elég sok anyag, bocsánat, hogy összesűrítve, de hogy azért viszonylag. Szóval az a lényege, hogy valahogy így csináltunk egy SWOT elemzést, ami így az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket, veszélyeket ő nézte, és ez nagyon szépen fel lehet ebbe az integrál modellben is, külön az egyéni világban, külön a kollektív világban tárni, hogy egy kicsit jobban rálássunk, hogy itt nem csak a környezet és a gazdaság, hanem a társadalom, az egyéni belső és az egyéni külső világról is szó van. Na és akkor most fogjátok megérteni, hogy mi volt ez az egész, nem itt mondta, csak tényleg nincsen, mert idős, nem akarom húzni, hogy azt írja, vagy azt mondja az integrál ökológia, hogy ahhoz, hogy egy ilyen problémát minél holisztikusabban, teljesebben értsünk, és hozzá tudjunk nyúlni valahogy, tehát hogy az élővilágot is megvédjük, a társadalomnak is jó legyen, a gazdaságnak is, tehát hogy az ott élők ugye dolgozni is tudjanak, és legyen miből élniük, hogy ahhoz legalább három módszertant kell alkalmazni ennek a szigetköz kérdésének a kutatására például. Egyet, ami belülről nézi a problémát, egyet, ami kívülről, és ha ez egyéni volt, akkor legalább egyet, ami kollektíve, tehát kollektív kvadránsban nézi, és ez egy kicsit lehet, hogy nem voltam könnyen értető, de hogy ez mondjuk ebben az esetben azt jelenti, hogy javasolja, hogy legalább mondjuk kellene csinálni egy, ezeket most én találtam ki, azok alapján, amelyik területekre az integrál ökológia utal. Tehát kellene csinálnunk egy mély interjút 50 helyi lakossal, ahonnan ők saját megélésüket tudják tükrözni a kutatók felé, hogy ők hogyan élik meg ezt az egész kérdéskört, mire van szükségük, aggódnak-e a gyerekeik egészsége miatt, hogyha az ivóvíz minősége romlik, teljesen ellene vannak-e azért, mert nem akarják, hogy gyerekeik úgy nőjenek, hogy nem tudnak lemenni a területre, és hogy mennyire fontos nekik az élővilág. Nyilván nem szabad csak erre alapozni, tehát majd erre egy kicsit még kitérek, hogy ez miért csak egy része az igazságnak, de hogy ez is nagyon fontos. Aztán kellene csinálni mondjuk még egy ilyen fókuszcsoportos interjúzást, mondjuk az önkormányzati különböző szintekből összevonva a fókuszcsoportokat, vagy akár a szakértőknél egy ilyet, és például egy külső ökológus szakértő, vagy egy ökológus szakértő csoport, akik megkifejezetten a környezeti hatásvizsgálatot végzik el. Ez meg is történt, nagyon-nagyon alapos anyag készült arra, hogy ennek a hat változatnak milyen hatása van ott az élővilágra. És akkor amiből mi az előző SWOT elemzést, integrál SWOT elemzést készítettük, az pedig a polgármestereknek a helyi lakosok környezet használatáról készült interjúi alapján készítettük, tehát kívülről az egyéni belső világot, hogy ők ezt hogyan élik meg. És akkor vannak itt még ilyen lehetőségek, konkrét módszertanok. Na és akkor ami az érdekes, hogy ez most mindenre igaz lesz, hogy általánosan ami környezeti probléma felmerül, és a világban, ahogyan azokat általában megközelítik. Itt most a szigetközt hozom megint példának, de ez nagyon jellemző, hogy a belső kollektív világot, azt hát kicsit azért, mondjuk ha a világban nézzük általánosságba, egy szerző nagyon-nagyon sok kutatást megvizsgált, és tehát egy elég jó minta alapján mondta le ezeket a következtetéseket, akkor azért ez egy kicsit nagyobb arány, de itt kb. Ekkora az, hogy mennyire kutatott az adott terület. Tehát most itt egy konkrét problémának a négy vetülete mennyire kutatott, hát kb. Ennyire, ez mondjuk az sem ennyi kellene, hogy legyen, de hogy látszódjon. De mondjuk a talajvíz dinamikája, a ivóvízminőség, egészségi állapot, meg a környezet használatról is szigetköz kapcsán elég jó kutatások vannak, és ez a terület az, ami a leginkább kutatott, tehát így a külső rendszerek, ugye mert itt nem lehet addig bármiről beszélni, amíg a vízkeret irányelvről, a Duna stratégiáról, Helsinki egyezményről nem beszélünk, és ugye mind a három nagy területen, ami a fenntarthatóság három pillére, gazdaság, társadalom, élővilág, ezeken belül is ezeket a vizsgálatokat, bár szigetköz esetében ugye a társadalom és a gazdaság az még kevésbé kutatott. Ugyanakkor viszont ugye környezetértékelésről beszélünk, vagy teljesen szubjektíve ránézünk egy környezeti értékre, akkor tudjuk, hogy annak van egy önálló létezési értéke, örökségi értéke. Tehát ami egész egyszerűen neki jár, mert itt van a világunkban, és miért tehát kik vagyunk mi az, hogy eldöntsük, hogy szükségünk van-e rá, vagy nem. Tehát, hogy van önálló létezési értéke is, és ugye azokat csak ezeken a belső területeken keresztül lehet az emberre vonatkoztatni, mert máskülönben nem kerülnek témába, vagy mondjam, tehát viszont mivel ezek a területek nem nagyon vannak kutatva, ezért ezek az értékek sincsenek megjelenítve. Ez egy ilyen integrál folyamatábra, csak azért mutatom, hogy lássatok, hogy lehet egy ilyen folyamatábra szerűen is megjeleníteni ezeket. Na, és ez kb. Egyáltalán nincs kutatva, és itt a legalja, a gazdaság, környezet, társadalom az, ami sokkal jobban. Itt az erők, ellenerők, tehát például a Szigetköz rehabilitációnál egyéni belső világban egy nagy erőt képviselhet az, hogy mondjuk a polgármester részletes ismeretekkel bír. Ez kiderült a kutatásból, tényleg baromira képbe van. Mondjuk ez Mosonmagyaróvár polgármestere volt, többieket nem tudom, de hogy ez egy példa. Viszont ugyanakkor mondjuk a belső kollektív területen azt látjuk, hogy mondjuk ott megjelenik a magyar-szlovák konfliktus. Volt olyan, aki mondjuk a mi kérdőjünkre azt válaszolta, hogy azért nem jár szívesen a sziget közbe, mert hogy nem szereti a szlovákokat. Tehát, hogy ilyen, teljesen ilyen mi sem értettük, hogy most mi van, de van ilyen is. Igen, és akkor pozitív, hogy már megjelenik igény az ökoturizmusra, mert azért már az is valami, hogy igény megjelenik rá, meg rekreációra, tehát van igény arra, hogy pénzzel is segítsük azt, hogy ezek az élő helyek megmaradjanak. Persze aztán ez is vitatható, hogy mi lesz ennek a vége. Jó. Akkor itt most ezeket átugranám. Az éghajlatváltozás, hogy az tényleg csak az-e, amit mondjuk nem tudom délelőtt, mert akkor ezek szerint érzelmek is voltak a filmben, vagy én nem tudom. Mert láttam a filmet csak már régen, hogy mert azért általában éghajlatváltozásról beszélnek, akkor többnyire azt az alsó grafikon mutatják, meg még egy csomó grafikon, de hogy mondjuk arról nem igazán esik szó, hogy mi az oka. Tehát, hogy ez az okozat, rendben van, ez történik, de miért? Tehát, hogy meg hogy így kell-e, hogy történjen. Persze, ha feltételezzük és elfogadjuk, hogy antropogén hatásra történik az egész, de most feltételezzük, mert ez a tudományos konszenzus. És akkor ez itt megint egy angol nyelvű ábra. Csak annyit, hogy tehát akkor az integrál elméletben pedig valahogy úgy látnánk ezt a problémát, vagy úgy kellene hozzáfogni, hogy nézzük meg, hogy mik azok, amik mondjuk ilyen okozatok, meg okok, abban, hogy az történik, ami. És akkor itt mondjuk megjelenhet okozatként az úgynevezett klíma stressz, meg a okként a technológia függőség, ami így a testalmat jellemzi ökopszichológus szerint. Aztán következményként mondjuk depresszió, vagy az alacsonyabb jóléti szint, akár hogyha mondjuk az egyéni külső világ következményeire gondolunk, hogy terjedni fognak vélhetően a betegségek, meg klímamenekültek jönnek, és akkor kevesebb lesz az élelem. Szóval most ezek mind ilyen feltételezések, de hogy ezek mind hozzátartoznak a témához. Például az egyéni külső világba hogyan lehet mondjuk megelőzni az éghajlatváltozást, akkor az viselkedés szintjén, mondjuk a megújuló energiák használata. És a jobb alsó kvadráns, az pedig ugye eléggé kutatott, ott oda kerülne, ha egy ilyen ábrát készítenénk arról, hogy mi történik, az, hogy több az üvegházgáz kibocsátás, nő az átlaghőmérséklet, nő a vízszint, és akkor annak milyen következményei vannak. Na, és akkor kicsit ilyen heavy-bb dolgok, hogy hogy a túróba lehet, és akkor ez most lehet megint intellektualizált, meg ha megpróbálom átélni, akkor nem intellektualizált, de ezt nem nagyon lehet átélni, hogy van az, hogy 4000 gyerek meghal naponta azért, mert nem fér hozzá megfelelő minőségű, mennyiségű bióvízhez, és közben mondjuk Las Vegasban milliónyi golfpálya, kút, a sivatag kellős közepén. Tehát, hogy egy ilyen világban élünk, meg egy ilyen világban élünk. Bocsánat, itt a sokkoló képekért, de hogy ez tényleg van. Tehát, hogy ez így egyszerre van jelen ebben a világban. És most már igazából nekem csak az a kérdésem, például, hogy ki szenved jobban? Ki szenved jobban most, és ki fog jobban szenvedni a jövőben? És akkor itt bejön egy csomó spirituális kérdés, mondjuk. Aztán bejön egy csomó olyan kérdés is, hogy oké, de hát most, hogyha ezen a... Tehát, hogy mindenki a saját szintjén, és akkor... Na, de hogy a kérdés az, hogy hogyan tovább, meg akkor mit tehet egy integrál szakember, vagy mit tehet az, aki ezzel foglalkozik. Ugye hát egyrészt van itt sok zöld civil szervezet, szerencsére Magyarországon is egyre erősebbek. Ez részben szerencse, részben néha nem annyira, de én azt gondolom, hogy igen, hogy jó, meg persze, hogy az, igen. Aztán van itt egy csomó zöld technológia, meg vállalatok társadalmi felelősségvállalása, meg mindenféle ilyen történet. Csak nagyon sokszor ugye ezek a Wilber által említett síkvilág problémához vezetnek, hogy így valahogy megragadunk így a külvilágban, meg ami ott történik, és hogy ha ehhez nem társul egy belső önismereti út, meg egy tudatos középpontból való indítás, akkor nem biztos, hogy azok tényleg olyanok, amilyeneknek kellene, hogy legyenek. Viszont én azt gondolom, hogy tehát a spirituális út önmagában sem elég, tehát kicsit nehéz, mert mondjuk is a jóga útját járom, és akkor, hogy szamádiba, barlangba megvilágosodni, de hogy tehát és akkor mi van közben a külvilágban? Tehát, hogy és akkor valami olyasmi lenne a jó, vagy nem tudom, nekem szimpatikus, hát most én is szubjektíven beszélek, hogy ezt úgy együtt. Tehát, hogy a kreativitást meg gondolatokat vinni a külvilágba, és ahhoz pedig meríteni egy olyan belső bázisból, ami a nem ártásból indul ki. És ugye az nagyon fontos, még nekem az volt nagy tanulság, hogy sokszor belefutok abba, hogy úgy meg akarjuk menteni a többieket, vagy másokat, vagy a világot, vagy a környezetet, vagy nem tudom. És hogy mondjuk nekem a spiráldinamika azt a nagy tanulságot hozta, hogy hát igazából, hogyha ezek, ha nem is működnek ezek a szintek, de hogy mindenkinek joga van a saját szintjébe elmerülni, vagy nem szintjébe, akkor nem is mondok szintet, ott, ahol most van, abba elmerülni, és abba lenni. És amit szerintem egy integrál szakember tehet, vagy egy segítő, az, hogy segíti azt az embert abban a valamiben jól lenni. Mert akkor, ha ez a holarja tényleg működik, akkor az fog történni, hogy egészségesen működik adott szinten, és majd mikor lesz egy kicsi szabad kapacitása, egy kicsi plusz energiája, akkor lehet, hogy elindul valami felé. Ami most, hogy jobb vagy nem, az már megint egy filozófiai kérdés. Az integrál szerint igen, mert akkor megyünk a transpersonális harmadik emelet, nem tudom, megyünk így felfele, remélem, hogy így van, de végülis, ha nem, az se baj. Ami még nagyon érdekes, hogy elég részletesen foglalkoznak ezekkel a módosult tudatállapotokkal is a könyvben, ami tényleg nagyon izgalmas és érdekes terület, és úgy gondoltam, hogy biztos titeket is ez talán, biztos talán, szóval, hogy valószínűleg jobban fog érdekelni. És akkor mutatnám is rögtön itt ezt az ábrát, ami a természetmisztika rácsábrája. Ezzel valamilyen szinten már találkoztatok ezzel az ábrával, szerintem csak talán nem volt ott, hogy ez milyen, mondjuk a természetnek milyen értelmezései társulnak. Ugye ez azt mutatja, hogy a különböző fejlődési szinteken, minden szinten, minden tudatállapotot meg lehet élni. Tehát nem az van, hogy ahogy hogy fejlődünk, hogy csak a legfelsőbb szintek élnek meg mondjuk forma nélküliséget, vagy ilyen kauzalitást, vagy azokban levő módosult tudatállapotokat, hanem minden szinten, csak ezek ugye más-más hogy mondjam, máshogy mennek tovább az adott szellemi lénybe. Mert ugye van, amit nem tud még értelmezni azonos szinteken, van, amit már tud, de például mondjuk egy mágikus szinten lehet, hogy sokkal több ilyen módosult tudatállapotot tud megélni, meg meg is éli, mint mondjuk a modern szinten, racionális szinten, ahol nagyon erős ez a balagyfetekés működés, és oda nem, tehát én azt látom, mondjuk a gyakorlatban is, igen.
Tehát hogy lehet, hogy azt mondani, hogy az különböző szinteknek is van egy ilyen új pontja, tehát mit tudom én, mert ugye ez volt, amikor a Wilberre volt egy beszélgetés,
igen.
Ja, akkor neki ez volt az egyik kritikája, vagy a kérdése, hogy lehet az, hogy vannak olyan civilizációk, vagy működésű egyének, akik mit tudom én, a mágikus paradigmában vannak, vagy még a mítikus mémben, de mégis sokkal mondjuk magasabb szintű transpersonális, vagy esetleg morális dolgokat tudnak felmutatni, mint egy fejlettebb, racionális szint. Tehát elképzelhető, akkor ez a mátrix sem, de sem mátrix, hanem inkább ilyen kócpontok vannak, tehát a racionális az inkább a természet felé van, vagy nem feltétlenül.
Hát, nem. Nagyon jó kérdés. Én is ezt akartam tőle megkérdezni egyébként, mert pont nekem is ez merült fel.
Ezt nem sikerült úgy megfogalmazni, hogy erre Wilber érdemleges választ tudni adni
akkor. Az a helyzet, hogy a tudatnak alapvető természete egy egyfajta furcsa fordított kettősség. Ez azt jelenti, hogy a tudat az egy olyan rezonancia jelenség, ami egy Möbius bránon van rajta, és egy önmegfordító holomatrix. Akkor az történik, hogy tulajdonképpen a legalsó szintek valahol, hol a pontosan egy szint egy léptékben a legfelsőbbet felelnek. A másik oldalon vannak, a mögött szalagot azt is meg. Azok a másikon vannak, az egy 180 fokokkal megcsavart egy oldalú felület, ami beágyazva a mi háromdimenziós absztrakt, nem annyira absztrakt, mert megfogható szerintben, az úgy viselkedik, mindegy vonal, vagyis vonalként viselkedik, és nem felületként. Tehát egyfajta megcsalás a dolognak. Mi a fizikai világban egy olyan illúzióban élünk, ami nekünk fordítva mutat mindent. Még a látásunk is fordít, a képalkotásunk is fordít. Még a reflexeink is az agyféltekékben, hogy úgymond a megfelelő, tehát ha már anyagi dolgot veszik, az is fordítva van. Tehát, hogyha igazából közelíteni próbálkat lennünk, akkor az arhaikus tulajdonképpen a másik felületen egy az Isten van.
Jó, nagyon érdekes, köszönöm szépen. Igazából kicsit kevésnek érzem magam ehhez, mert nem nagyon értettem, de...
Mondani, hogy áthályoz, az a legfelső edény, a legfelső edény. Abban benne van minden. Tehát még sincs benne semmi. Igazán az ember akkor tud nagyot alkotni, ha belenéz a semmire. Akkor is, akkor teszi meg élete legnagyobb lépést a semmiben, akkor megkap minden.
Hát ez szerintem is így van. Vannak erre a sejtéseim, igen. Ezen az ábrán pedig egy kicsit részletesebben látszanak a természeti misztika variáció, de ez a jegyzetben is benne van, úgyhogy ott majd lehet vele bővebben barátkozni. És akkor még talán annyit tényleg így zárásként, hogy ugye az integrál ökológia is azt mondja, amivel én nagyon szimpatizálok, hogy nem elég igazából ennek a dolognak a megértése, meg stratégiák, akciók, kidolgozása és a cselekvés, hanem ez ugye társulnia kellene valamilyen belső munkának is, önismeretnek. És ehhez kidolgozott egy gyakorlati sort, amit egyébként az integrálós mi a fenére épít, tehát ami egyébként is ez a izé, és végül is ennek az a lényege, hogy egyrészt egy integrál ökológiai identitást segítenének ezek a gyakorlatok kialakítani, tehát ebben ennek a gyakorlásában segít, ami azt jelenti, hogy annak a megtapasztalása, hogy igen, tehát az önvalónak az a szintű megélése, amiben minden benne van. Tehát minden emberi lény, és nem csak bocsánat, emberi meg szellemi lény, hanem ez az egész rendszer, hogy érezzük, hogy ami én az az, ami az az én. Aztán az integrál ökológiai viselkedés, ugye ami a külső egyéni kvadráns, tehát az magával, amivel a szellemünk megnyilvánul a fizikai, biológiai világban, valahogy élnünk kell benne, amiben elkerülhetetlen az ártás. Tehát az, hogy itt állok, ártok valamilyen szinten, mert nem adok lehetőséget egy másik dolognak, ami mondjuk helyette megnyilvánulja, mert csak azzal is. De hogy ebbe hogy lehet mondjuk a lehető legkevesebbet ártani? Köszönöm, jó, akkor most megy magam még. Aztán a kultúra szintjén integrál közösség minden lényel, tehát hogy minden lény perspektívájára képes lenni rá rezonálni, érezni, hogy minden lényel mi történik, és ezt a közösséget, hogy nem egyedül vagyok itt, hanem. És a rendszerekbe való részvétel, tehát ahogyan hozzájárulunk ahhoz, ahogyan ezek a rendszerek alakulnak, hogy az is olyan legyen, ami hiteles, és ami ezt az ökológiai éberséget és a nem ártást képviseli. Egyébként ebben az integrál ökológia könyvben is szó esik Joanna Macy-ről, akinek megjelent egy könyv, és ezt kifejezetten most már ilyen 20-30 év ökoterápiás gyakorlatait sűríti össze. Szerintem őrületesen érdekes, és nagyon szép, és azt gondolom, hogy nagyon ilyen fontos új irány a terápiák területén is. Ennek az a lényege három nagy részből áll össze. Az első, hogy teret és időt adni annak, hogy azok a mondjuk érzelmek, amik biztos, hogy keletkeznek bennünk, amikor olyan képeket látunk, mint az a kisgyerek, meg az elhízott, hogy amikor ilyen érzelmek, amikor harag, amikor fájdalom, amikor félelem, szeretet keletkezik bennünk, hogy azokat ne elnyomjuk, vagy elfojtsuk, hanem engedjünk nekik teret. Tehát ezt egy ilyen terápiás közegben, vagy bárhol, de hogy ezek felszínre jöhessenek, mert azért ez a kultúrában nem elfogadott jelenleg. Ugyanakkor óriási energia van benne. Tehát ezeknek a workshopoknak az eredményei általában vagy arra mennek rá, hogy ezeket felszabadítják, és aztán egy új nézőpontból ránéznek arra, hogy ez mit jelent, ez a sok fajta érzelem, majd ebből az új szemszögből ezt egy energiává tovább alakítva helyet keresnek neki a világba, hogy akkor hogyan, hova, merre tovább. Tehát egy ilyen nagyon szép dolog szerintem. Ami a környezeti problémákat illeti, ott a négy terület összehangolása és a ki, hogyan, mitnek az együttes vizsgálata, és a személyes utam az pedig, nem tudom, ezek az ilyen szép elnevezések, nekem mindegyik nagyon tetszik, a lényeg, hogy mi kívül, belül, nem ártok, mit tudom én, szóval ez. Na, köszönöm a figyelmet! Ha bármi kérdés van, akkor még vagy hozzászólás, észrevétel. Igen?
Nagyon nem elméleti, nagyon költözök a gyakorlatit. Hadd kérdezzek, hogy Mosonyi professzort említette az elején. Nagyon érdekelne, hogy a ti körötökben hol kerül említése ez a vízlépcső problematika, átértékelődött egy kicsit a 20 év alatt, mióta ugye ez egy ilyen szimbolikus jelentőségű ügyből talán szelidült-e ez egy kicsit. Ismersz-e olyanokat, említetted Vida Gábort, én nem tudom, hogy ő ugye genetikus eredetileg, hogy valakit, aki mondjuk teszem azt harcos vízlépcső ellenes volt, revidiálta a nézeteit, vagy esetleg fordítva, hogy hogy van ez most, nem hallani erről.
De az a helyzet, hogy nagyon nagy tisztelet érni, mert az édesapám is itt van, aki viszont nagyon neves vízépítőmérnök, és ő szerintem sokkal jobban tud erre válaszolni. Ilyas István. Nem tudom, hallottad a kérdést, hogy van-e olyan zöld, aki, vagy olyan vízépcső ellenes, aki most már...
Szelidült-e ez a dolog, mert ugye akkor ez egy szimbolikus kérdés is volt, hogy a rendszer ellen is felléptek azok, akik a vízépcső ellen 20 évvel ezelőtt, hogy azóta kicsit átértékelődött-e ez, hogy ismere olyan akkori vízépcsellenes aktivistát, akik revidiálták a nézetüket, ha kellett. Én nem tudom, hogy jó lett volna a megépő, vagy nem lett, én nem tudok ebbe igazán állásfoglalni, és kíváncsi vagyok, hogy ez szakmailag az utói lett ennek mi lett.
Én nem vagyok pszichológus, én nem.
Nem is pszichológiai a kérdés. Abszolút nem az.
De azt tudom elmondani, hogy ez a politikai kérdés leginkább ennek az egész ügynek a megítélése, és tulajdonképpen a jövő fogja eldönteni ebben a kérdésben, hogy mi a helyes válasz. Az biztos, hogy ma már vannak az egészségesen gondolkodó zöld indítatású szakemberek között is, akik tudják azt, hogyha a klímaváltozásnak valóban olyan következmények lesznek, amit most azt hallottam, ha nézték az Alvó filmet, hogy amit ez a film, meg néhány ilyen filmre előre vetít, vagy a jelenlegi klimatikus körülmények fognak úgy alakulni, attól függetlenül, hogy az ember okozta, vagy nem. Szóval akkor majd kell duzzasztó műveket építeni. Például nagyon érdekes módon a GAMS akadémikus úr, aki az akadémia elnöke volt, amikor a döntések születtek a vízépítés leállításával. Most az nyilvánosan egy rendezvényen elmondta már, hogy ő úgy érzi, hogy akkor öt félre tájékoztatták, és ő akkor nem jól döntött. Ha már megindult ez a folyamat, akkor azt a nagyon sok projektet be kellett volna fejezni, mert legalábbis Dunakiréti vízlépcsőt megnyitni. Ez nagyon messze vezet, nem akarom a idejüket elvinni. De van, ma is nagyon markánsan jelen vannak azok a szereplők, akik akkoriban nagyon exponálták magukat, hogy semmit se ebből az egész projektből. És hát emiatt ez jelenleg egy nagy magyar probléma, mert még az én unokáim is fizetni fogják a következményeit az egész. Én nem vagyok vízlépcső párti, és a Mosonyi Emlőt is, ugye most ő, a lányom is, az nem semmi tudom az előadásra, én is nagy érdeklődésre voltam, és próbáltam megérteni. Szóval, nyilván azért választottam, mert már Mosonyinak a nevét említik, akkor ez úgy megrázza az embereket, vagy ilyen irányban, vagy olyan irányban, mert vannak nagy hívei. Ő tényleg egy kiváló, rendkívül intelligens ember volt. Az a baj, hogy őt is félre magyarázták. Hát ő 30 éve elment Magyarországba, 56 után néhány évvel elment Magyarország és külföldön alkotott nagyot. Az igaz, hogy a kiskörei vízlépcső, meg a tiszalöki, meg a nagymarosi tervekben is önnek nagyon komoly szerepe volt. De a Mosonyi Emil az már egészen máshogy gondolkodott a vízlépcsőjében. De ma azt mondják, hogy az egyik legnagyobb baj, hogy a vízlépcsőknél a halak nem tudnak vándorolni. És én számtalanszor jártam a Rajna völgyében, ahol Mosonyi Emil mondta, hogy ezt meg kell nézni, valamikor ő mutatta meg, hogy nagy vízlépcső körül építettek olyan megkerülő meanderező ágakat, ahol a halak nagyszerűen mozogni tudnak, és majdnem ugyanúgy, mint a természetes állapotban. Hát ezt ő el fogja nőtni. Bocsánat, ennyit a nem.
Köszönjük. Igen?
tudományok idő, csak megint a magyarországi realitást akkor valószínűleg jól is mehetett így a zöldek körében. Tehát, hogy tulajdonképpen csak két pontot akarok megemlíteni, tehát nekem van olyan barátom, hogy korábban, tehát hogy nem is ebben a generációban, ahol ti doktorátok, hanem már egy idősebb generáció vagy ökológusként végzett, de nagyon nehezen tudott elhelyezni, és nem is tudott nekivel szakmájában megmaradni, és kortársunk között is ismerkedik, környezetkép mérnöknek tanul, környezeti menedzsernek tanul, ökológiát tanul, de hogy Magyarországon nem nehéz ennek terepet találni, tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy hiába akar valaki környezeti menedzser lenni, vagy bármi ezzel kapcsolatos karriert építeni, hogyha nincsen ennek felvevő piaca. Tehát hogy ez az egyik, hogy ezt te hogy látod onnan, ahol te vagy. Esetleg erre mondhatnám egy pár szót, mert én ezzel találkoztam, hogy jó lenne, én is gondoltam, hogy ezzel kéne foglalkozni, de hát hol és hogyan van ennek terepe?
Hát én azt látom, hogy ez azért nehéz, mert szerintem van felvevő piaca, sőt, tehát hogy nálunk is a tanszéket nagyon sokan keresik meg, meg nekem is ismerőseim így elég jól el tudnak helyezkedni, és leginkább az van, hogy saját, nem tudom, környezeti tanácsadó céget alapítanak, meg nem tudom, és azokat viszont egyre jobban keresik, mert ez a vállalkozói kultúra erősödik, és nagyon, tehát a cégek felismerték, hogy ebbe bizony komoly lehetőségek vannak, mert egy cégnek mondjuk a profit orientáltsága mellett nagyon fontos a PR, vagy az, ami hozzá kapcsolódik, és elsősorban ilyen PR célokból alkalmazzák ezeket a környezetmenedzsment rendszereket, például, mint az MS, amellett, hogy azokra hozzá van társítva, vagy rá van húzva, mert nem tudom, gyakorlatilag mennyire működik, hogy költségtakarékos is, tehát vannak ennek ilyen oldala is. Én azt látom, hogy a felvevő piac, csak azt nem tudom, hogy mondjuk, aki már így kicsit érzi ezeket a folyamatokat, hogy mennyire tud benne hitelesen dolgozni, mert sokszor ez ilyen zöldítés. Tehát...
A zöld
Igen, de lehet, hogy csak az én zöld lelkem olyan, hogy nem bírja, tehát attól még lehet az hasznos és hatékony.
És nagyon kapcsolódik hozzá, és lehet, hogy egy szóval elintéd ezt a részét, nem tudom, hogy a magyarországi politikai környezet. Mert ugye Al Gore, ő egy ilyen fajta politikai megközelítést is fontosnak tartott fényében, ezt nagyon hangsúlyozta, hogy politikai szintre kell vinni a környezeti tudatosságot. És hogy ő azt mondja, hogy szavaz a zöldekre, mit tudom én, de hogy Magyarországon nem tudom, hogy van-e esetleg olyan hiteles és hatékony erő, aki ezt képviseli. Mert igazából mondjuk az én meglátásom szerint nem nagyon, de hogy megint ez a kérdés, hogy ezt a részét te, hogy látod, a politikai...
Hát már önmaga a politika nekem olyan, hogy azért, hát igen, szóval, hogy azért nem tudok erre, vagy nem is szeretnék erre válaszolni igazából, mert hogy, tehát én nagyon veszélyesnek látom azt például, hogy egyre többet, és most már tudomány szintjére is elkerült az, hogy környezeti tudatra nevelés. Na és akkor ez olyan, hogy ez nagyon fontos, meg én is azért kezdtem ökopszichológiával foglalkozni, mert azt gondoltam, hogy igen, ez a megoldás. Tehát, hogy ez a probléma, ez belül keletkezik, ott kell megoldani. Kívül nem annyira érdemes szerintem. És aztán most meg már kezd megijeszteni, hogy használják ezt a fogalmat léptennyomon, és hogy egyre több olyan ilyen kezdeményezésről hallok, pont pár hete, amik ilyen elég komoly tudományos szinteken folynak, ami arról szól, hogy hogyan manipuláljuk úgy az embereket, hogy környezettudatra ébredjenek. És akkor ez nekem olyan nagyon fura, hogy mi? Tehát, hogy az is egyfajta ilyen, félek kicsit attól, hogy az lesz, mint a, nem tudom, a dohányosokkal, hogy így már ilyen ördökként vannak lassan kezelve, meg mint a, nem tudom, a McDonald's, meg a franchise, ami oké, rossz, de hogy ez nem az az ördög, tehát, hogy mikor fundamentalista vonalak indulnak el. Igen, tehát hogy ne az legyen, hogy most aki, én nem tudom, kettővel több műanyag palackból issza az izét, akkor az meg legyen lélegezve, vagy, mert igen.
Mi történik itt? Egyfajta leszerelés történik. Tehát van egy elfogadható hatalom, mindig az igazság az, hogy nem veszük észre, de egy hatalmas birodalomba élünk. Amit csak a hitleri harmadik birodalmatok összehasonlítunk, én úgy hívom, hogy a negyedik birodalom. Mi ebben? Ez az egész nagy világ. Egy szűk, magas piramisnak dolgozunk fordított értékrendben. És elpróbál fogadtatni, hát ha valami elindul, ahol hoppá, hosszacsapódunk gyorsan, és leszereljük. Tehát ez egy... Tehát mindig ott teremtődik, ott hagynak ki nagy értéket, ahol abszolút érdemi munka nem folyik, és alól pedig ott, ahol az érdemi munka folyik, és megteremtődnek azok a dolgok, amiknek értékük kéne, ott értékük nincs, ott a kiszipozásra is ez. Ennek a piramis játéknak úgy néz ki, ennek a 70 vagy nevezem 90 éves, meg körülbelül ennyi piramis játéknek most a napjainkban vége. Ez így kell venni, és ezt így fontosan megengem. Igen, még azért jöttem máskülönben el ide, hogy bizonyos dolgot megmondjak. Ezt vegyék így. Tehát lehet, hogy a hangnemem ez egy ilyen kemény. Tehát most őszinte leszek, hogy megmondjak. Vége a piramis játéknak.
Tehát azt érti ezzel, hogy alulról a civil...
A vég pedig fájdalmas, mert most következik az az alsó lökés, amit vár a világ. Amit vár a világ. Ami mindenkibe benne van. Mi történik? Az, ami mindenkibe ott rejtőzik, az a kegyetlen állapot, az a katasztrófa, az önbeteljesítő jóslattá válik most. Lehet, hogy 2 óra múlva, de nem fog 2 óra múlva biztos, ezt tudom én, csak gondolták. Lehet 2 óra múlva, lehet 3 óra múlva, de minden esetre nem tudjuk. Mint egy év, maximum 2, esetleg 3.
Jó, hát akkor legalább 2 óránk még van. Az jó. Akkor nagyon jó. Bence, akkor lesz időtök még.
Mindez csak attól függ, hogy ki tudjuk-e alakítani azt a kritikus tömeget magunkba, hogy megválasszuk most már az utat. Mert ha megint az lesz, hogy az utat mások válasszák meg. Beszélek mások úgy, hogy akik idáig is próbálták, és ilyen leszerelő taktikával, tehát megengedjük, hogy változtassák, akkor az út az egyenesen a hátra. Ez világos. Tehát nincs itt ez kétség nem fér, abszolút. Tehát mindenki úgy készüljünk fel. Na most már egy új háború nem úgy történik, és itt megint nyitok egy zárójel, ahogy voltak a régiek. Hogy valamikor keleten egy buddhista kolostorban megvilágosodott 4-5, eljött Németországba 15-20-at beplantált, és nekilökte a világnak azért, hogy legyen második világháború, ne. Ez a háború úgy jön, rejtve, csendesen. Felborítsák a rendszereinket, megvan az eszközrája, összeomolnak ellátó rendszereink egyik napról a másikra, energiaellátás, de legelőbb az informatikai rendszer, utána az energiaellátás, és más anyagi ellátó rendszerek. Egymástól oltának esünk, és aztán aki megmarad. Ez az út, amelyet valaki nagyon keményen készítene, előnő nekünk abba a téves tudatban, hogy ők megmaradnak. Az nem is a biztos. Az emberi természetben benne van az aprimanikus lény is, és benne van az Isten is, valahol. Ránk bízták a teremtés folytatását. Folytatásuk is, a kettőség. Ez a másképpen a gondolkodásnak furcsa, fordított kettőségében, és a tudatnak is az. Ennek semmi köze a szellemhez, ez az alsó igaz.
Nagyon köszönöm.
Ha mi kialakítsuk ezt a közösséget, ezt mindjárt is fejeztem, kialakítsuk azt a kritikus tömeget, amely tud világítani a többieknek, tud impulzust adni, és fokozatosan feltöltődve erőt nyer, hogy végig vigye a az úton, akkor a mi útunk, s hanem pedig nem mi útunk. S amikor az ember nem az ő saját útját járja, körülményektől függetlenül, akkor szerencsétlen, boldogtalan, tehát áldozat. Amikor pedig mások spekulás kívül maradnak a dolgon, akkor szentelen tanúként várják a pillanatot, míg idáig is várták, hogy játszadozzanak velünk, és a döntőbíró pedig belül van. És a döntőbíróval való szembesülés az az a legkegyetlenebb dolog, ami van valaha a világon. Az a halál maga.
Jó. Köszönjük szépen, csak mert a többiek nagyon nyugtalanok. A kritikus tömeget építjük. Itt a kritikus tömeget építjük. Köszönjük szépen. Köszönjük. Igen. Köszönöm szépen.